Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. A mi háladó Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, amikor templomi Isten tiszteletre jövünk, gyakran megfeledkezünk arról, hogy a templomi Isten tisztelet bekapcsolódik a mennyeibe. Sorunk, annyira jó lenne nekünk újból és újból lerázni a földieket, s annyira jó lenne nekünk teljes szívünkből a mennyeire érkezni, és a mennyeibe benne lenni. Urunk, bocsásd meg nekünk, hogy nekünk mindig be kell mosakodni. Mindig újból és újból kérnünk kell, Urunk, azt, hogy megtisztíts, megújíts, hogy készek legyünk arra, hogy a lelkünk engedelmeskedjen annak, hogy dicsőítsünk és magasztaljunk téged, akkor is, ha próbatételeink vannak, akkor is, ha testi-lelki nyomorúságok, fájdalmak emésztik a napjainkat. Urunk, kérünk téged, hogy e bőti időszakba nyisd meg a mi szívünket, és adj nekünk engedelmes és szelíd lelket, hogy tudjunk engedelmeskedni a te igédnek. Munkáld ki bennünk, édesatyánk, hogy félre tudjunk tenni mindent, ami számunkra kedves, és hogy tudjuk a mi lelkünkbe, a mi szemeink elé venni azt, ami a te számodra kedves. Urunk, egyedül te tudod megváltoztatni a mi emberi gondolatmenetünket, te tudsz nekünk megújult gondolatot és új szívet adni. Kérünk hát téged a délutánnak ebben az órájában is, bőjt első vasárnapján, Biblia vasárnapon, hogy könyörülő irgalmaddal bocsásd ki a te igédnek fénylő világát, s engedd meg, Urunk, hogy a te igéd bennünk új életet támaszthasson. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy az Úr Jézusba mi megújulhatunk, új emberré válhatunk, hogy az Úr Jézus Krisztusban egy olyan új létezést készítettél el minnyájunk számára, amely nem a szomorkodásával, hanem az állandó békességével és örömével hívogat bennünket. Kérünk, édesatyánk, adj nekünk testi-lelki erőt, hogy most is le tudjuk tenni a te kezeidbe mindazt, amiért aggódunk, mindazt, amiben megfáradtunk vagy belefásultunk. Add nekünk, Urunk, az új életnek lendületét, erejét, és engedd meg, Urunk, hogy hitáltal most is tudjunk figyelni a te éltető igédre. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, te állj meg mindnyájunk mellett egyen-egyenként, ezen a délutáni Isten tiszteleten is. Legyen ez is alkalom a veled való élő és megelevenítő találkozásra. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hogy hallgasd meg könyörgéseinket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból szól hozzánk, Márk evangéliumának 5. részéből, az 1-től a 20-ig terjedő versekből. Azután elmentek a tenger túlsó partjára a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, s akit már lánccal sem tudott megkötözni senki, mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki se tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem. Jézus ugyanis ezt mondta neki, menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből. S megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió a nevem, mert sokan vagyunk. és nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek és a disznókba költöztek, mire a nyáj mintegy 2000 állat a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak és elvitték a hírt a városba, s a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott, akiben légió volt, felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az erő még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá, menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, ami azután mindenki csodálkozott. Kedves szeretett testvérek, minek után az Úr Jézus lecsendesíti a tengert, a tanítványok a hajóban, a már lecsitult tengeren, ámulva kérdezik egymástól, kicsoda ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Kihangsúlyoznám ezt a szót, engedelmeskedik neki. A Biblia olvasó ember lelkére Isten mindig ráhelyez egy-egy bibliai üzenetet, van, amikor csak egyetlen egy szó, vagy egy rövid ige szakasz, s van, amikor ezt hordozzuk magunkkal akár heteken, hónapokon, vagy éveken is át, mert Isten valahogyan súlyt ad egy-egy szónak. Jó lenne, hogyha a bőti időszakban ennek a szónak különösképpen is súlya, de áldott teherként lenne súlya az életünkben, és szemünk előtt maradna meg minden körülmények között. Kicsoda Jézus, hogy még a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki, enged neki. Hát kedves testvérek, amint ez a történet lezajlik, ez az esemény, a tanítványok bizonytalan lélekkel, újból megtapasztalva az Úr Jézusnak ember feletti Isten országából hozott erejét, azt látjuk, hogy elmennek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Nincs megállás, kedves testvérek. Nem úgy zajlik az élet, hogy végig megyünk egy próbatétellel teli úton, és akkor Isten kiír bennünket szabadságra, hogy azt kipihenjük. Ez nem így megy. Jön egyik életesemény a másik után, és sokszor alig tudjuk megtartani az életünket, sokszor kapaszkodunk az élet nagy viharaiban, hogy meg tudjunk állni a hit próbában, és érezzük is ilyenkor, hogy mind a két kezünkkel, hitünk mindkét kezével kapaszkodnunk kell az Úr Jézusba, hogy nehogy elsodorjon tőle bármi is. A tanítványoknak sincs szabad nap sem nyugalom, mindottól, ami rájuk vár az Úr Jézus mellett, úton vannak, mert az Úr Jézusnak ott van a szívében az a küldetés, ami őt mozgatja, betölti, az én atyám mindez ideig munkálkodott, én is munkálkodom. Nincs oka arra, hogy a küldetését felfüggessze. Nincs okunk arra egy pillanatra sem, hogy a kereszténységünket felfüggesszük. Egy Jézus követő ember mindig krisztusi kell, hogy legyen. Ha álmunkból felköltenek, akkor is. Hogyha a kórházi váróterembe vagyunk, ott is. Ha mindenki felbojdul, káronkodik, vagy perlekedik, nekünk ott is krisztusinak kell tudni megmaradni. Ebből is láthatjuk, hogy erő fölötti az az út, amelyen az ember követi az ő Krisztusát. De az a csodálatos, hogy az erő fölötti úthoz az erőt nem emberektől kell, hogy nyerjük, nem önmagunkból kell, hogy kiripéseljük. Ezt a csodálatos erőt maga Krisztus adja nekünk a Szent Lelke által. Arról hallunk, hogy a tenger túlsó partjára is vezet út. Nem volt túl szép a túlsó part. Az innenső part, ahonnan indultak az Úr Jézus és a tanítványok, gyönyörű, zöld, ligetes, lejtős, élettel teli, szemet gyönyörködtető. A túlsó part viszont szinte rémisztő, ijesztően élettelen, szürke, nehezen bejárható, telve van sziklákkal, élettelen, meredek hegyoldalak, várják az utazót, az érkezőt. És Jézusnak mégis vezet útja erre a lepusztult vidékre, és hálát kell, hogy adjunk mindenek előtt ezért, hogy Jézus nem a körülményeket nézi, nem a külső dolgokat nézi, hanem ő tudatában van annak, hogy valakinek ott nagy szüksége lesz őre áll. És Jézus mindig arra van úton, abba az irányba, ahol az emberi lelkeken segíteni kell. Ezért örömteli számunkra az, hogy felénk is van útja Jézusnak. Sohasem kerül el bennünket, mert útja van hozzánk. A mai napon is így volt útja Böjt első vasárnapján. Délelőtt megterítetett az Úr Szent asztala. Ma délután is megterítetik a lelki asztal, hogy igéjével éljünk. És böjti időszak tárul elénk, amikor Jézusnak útja van hozzánk, hogy valóban el tudjunk csendesedni, hogy ne az emberi körül forogjunk, hanem az Isten dolgai körül. Vajon ez a böjt fog-e hozni számunkra Jézussal való találkozások nyomán áldást, életet, gyógyulást? Kedves testvérek, nem csak az Úr Jézuson múlik, rajtunk is múlik, hogy keressük-e a Krisztussal való közösséget. Halljuk számtalan esetben a bibliai történetekből, mikor maga az Úr Jézus válaszol egy-egy gyógyítási történet végén, tanítványok megkérdezik nekünk, miért nem sikerült, és azt mondja, hogy ez a fajta csak imádságra és böjtölésre távozik el. Amíg nem próbáljuk, amíg nem éljük, Isten nem tudja megáldani. Próbáljuk meg a böjtöt, kedves testvérek. Próbáljunk Isten felé fordulni. Próbáljunk bemenni a mi belső szobánkba, és odaadással várni szelíd lélekkel, mert Istennek útja lesz mi hozzánk. Blaise Pascal az francia gondolkodó matematikus, aki az a gyönyörű szép jelmondatot mondta, hogy az ember az egyetlen lény, aki önmagánál több lehet. Önmagánál többé válhat. Hát nagyon sokan meg tudnák vétózni ezt a gondolatot, akik el vannak szomorodva a látható világ oldaláról nézve, hiszen Kertész Imre Sorstalanság című Nobel-díjas könyvében a Köves Gyurinak a történetét, amikor felidézzük emlékeinkbe, hogyan hívják be munkatáborba, kényszermunkába, kerül el Auschwitzba, gyakorlatilag egy rabszolga létté válnak a mindennapjai, és igazából véve azért is válik ennek a műnek a címévé a sorstalanság, mert ezeknek az embereknek az életét, amit elragadnak, megfosztják őket a szabadságuktól, gyakorlatilag mások fogják írni az életük sorsát. Sorstalanná teszik őket. Milyen ez az élet? Beszürkült, elveszti minden örömét, nem áll jogában dönteni, mit mond, hova megy, hova néz. Senkit nem érdekel, mit szeretne. Ellopták az életét. Sorstalanná vált. Valahogy ez a gadarai megszállott is ilyen ember, az a betegség, ami őt kínoszta, a skizofrénia, gyakorlatilag egy olyan megosztó betegség, amely a személyiséget, a tudatot darabjaira szedi szét. Nagyon könnyű a mai világban is azt mondani, hogy ördögi megszállottság. Sokkal bonyolultabb ez ennél, kedves testvérek. Mert aki már járt pszichiátriai osztályokon, és találkozott olyan betegekkel, olyan életekkel, akik Krisztusba meg vannak gyökerezve, én nem láttam még olyan hűségesen imádkozó lelkeket, mint őket. De valamilyen oknál fogva hordozniuk kell pszichéjüknek, szellemiségüknek ezt a fájdalmas megterheltségét, egyfajta sorstalanságát, mert már nem áll módukba saját sorsukat igazgatni, amikor gondnokság alá vetik őket mai napjainkban is, és olyan intézményekbe kell, hogy tengessék az életüket, amiben foglyok, akkor is, ha önmaguk érdekében is teszik ezt velük. Nagyon szomorú mindazoknak a betegeknek az állapota a mai korunkban is, akik a pszichiátrián kell, hogy töltsék a mindennapjaikat, mert a társadalom kiveti őket és megveti. Ha valaki szívbeteg, akkor aggódunk érte, féltjük, látogatjuk, de ha valaki pszichiátriai beteggé válik, elhatárolódunk tőle. Megszakítjuk vele a kapcsolatot, és az esetek többségében szó szerint félünk tőle. Kiszámíthatatlanná válik, pedig meg lehet tanulni az utat a szívükhöz és a lelkükhöz, és olyan nagy irgalmasságról tesz bizonyságot az Úr Jézus, amikor erről a pszichiátriai betegről, erről a skizofrén férfiről Jézus nem mond le. Nem mond le, kedves testvérek, még ő hozzá is van útja. És amikor partra száll, találkozik is vele, leírja Márk evangéliuma, ő írja le a legrészletesebben a gadarai megszállott történetét, és elénk tárja, hogy a Dekápolisznak, a 10 városból álló szövetségnek, a helléista város szövetségnek volt a tagja Gadara, városa, vidéke, amelyet leginkább temetkezésre használtak fel az élettelen területe miatt is. És kedves testvérek, ez az ember itt bolyongott. Nagyon gyakorta megkötötték láncokkal, hogy ne tegyen kárt önmagába, a családtagjaiba, és aztán egyre inkább kisodródott a családjából, a társadalomból, és végül maradt neki ez az élettelen táj, ahol már senkivel nem találkozhatott, csak a halottak körébe lehetett. Micsoda sorstalanság ez! Micsoda lecsúszott életút! Micsoda fájdalom! Lehet ennél mélyebbre kerülni? Önmagát vagdosta, kitört önmagából, megtébolyult állapotaiba őrjöngött és artikulátlanul kiabált. Jézusnak hozzá is vezet útja, mert Isten alkotása. Akkor is, hogyha a betegség szétdarabolja, széthaigálja az énjét, a tudatát, a lelkét, miért, kedves testvérek, a bűn nem ugyanezt teszi velünk? Még mielőtt olyan finnyások lennénk ezekre a betegekre, a bűn nem ugyanezt teszi a mi gondolatainkkal és a lelkünkkel. Mi is nem sokszor ilyen skizofrén állapotban vagyunk, hogy tudom, hogy az Isten szeret engem, de mégis magamnak kedvezek. Ugye milyen a megosztott szív? Enyhe túlzással mondhatnánk, hogy skizofrén. Lelki hasadásunk van. Mert önmagunknak is szeretnénk kedvezni, meg néha Istennek is, mikor tudatára ébredünk annak, hogy ő a mi gyógyítónk, vagy szabadítónk, vagy gondviselőnk. Nem véletlenül olvassuk Pálnak a római levélben, a 12. fejezetében Istennek igéjét. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Vagyis ez a metanója, ez a megtérés. Változzatok meg a ti elmétek megújulásával. Vagyis a gondolatmenetet a helyére kell tenni. Ezért, amikor Krisztusban valaki új teremtésé válik, akkor megy végbe bennünk az, hogy Krisztus megigazított, kiigazította az életünket, a gondolatainkat, a lelkünk tartalmát. S ehhez nagyon szükséges, kedves testvérek, a Krisztussal való minősített találkozás, igében, imádságban, sákramentumban. A gadarai megszállottnak nagyon sokan lakták a lelkét. Amikor az Úr Jézus megkérdezi, hogy mi a neved, gyakorlatilag nem is ő válaszol, hanem a démonoknak a hada mondja ki, hogy légió, a mi nevünk. Kedves testvérek, a korabeli démonológiai hit szerint annak a kezében van a hatalom, aki a másikat nevén tudja nevezni. Tehát minél hamarabb néven neveznek egy szellemi hatalmat, és elhatárolódnak tőle, az azt jelenti, hogy nem félünk már tőle. Tudjuk, hogy kivel állunk szembe. És a gadarai megszállottat lakó gonosz lelkeknek a hada, a légiója éppen ezt gyakorolja. Nevén nevezik az Úr Jézus Krisztust, megvallják, és tudatában vannak annak, hogy kivel van találkozásuk, és gyakorlatilag leborulnak előtte, mert tudják, hogy nagyobb van itt náluknál. Mégis félnek valamitől, mégpedig a megsemmisüléstől. És ezért kérik majd azt az Úr Jézustól, hogy a környéken lévő disznónyájba hadd mehessenek be. És az Úr Jézus láthatóvá teszi, hogy a gonosz lélek mire képes az élő szervezettel. Halálba dönti. A disznónyáj egyszerűen megvadul, s a hegy tetejéről levetik magukat a tengerbe. Értjük-e hát, mennyire szükséges a lelki megtisztulás? Mennyire fontos, hogy mi is ráébredjünk és elhatárolódjunk azoktól a lelkületektől, amelyek szeretnék belakni a mindennapjainkat, vagy éppen az otthonunkat? Ezek mind a lelkünkbe és a gondolatainkba szeretnék a gyökereiket megvetni, és aztán növekedni. Nem csak a Szentléleknek van gyümölcse, a lélek gyümölcse, hanem a gonosznak is megvan a maga gyümölcs termése. Szó szerint gyümölcsről beszélünk. Ádám és Éva esetében egy bagatell gyümölcsnek a levételéről van szó, a bűnesek történetében, mikor azt leveszik a fáról. És a bűn nem bagatell, kedves testvérek, növekszik, élő valóság. Kain és Ábel történetében odáig fajul el a dolog, hogy testvérgyilkosságról kell, hogy beszéljünk. És aztán arról hallunk az özönvíz története előtt, hogy megnövekedett az erőszakosság a földön. Ami azt jelenti, hogy már senki nem akar engedelmeskedni az Istennek és az ő rendjének. Gyakorlatilag engedelmesség, lojalitás nélkül egy társadalom sem lehet életképes. Mindenkinek engedelmeskedni kell a polgári törvénykönyv paragrafusainak. Miért van az, hogy pont az Isten törvényének, a szeretet parancsának, az Isten igéjének nem tud engedni az ember? Valami nagyon ősi ellenkezés van az ember lelkébe, egyfajta békétlenség, egyfajta durcásság, amivel, ha csak teheti az ember, az Isten ellenére fordul. De milyen nagy kegyelem, hogy a sorstalanná váló ember, aki elveszíti örömét, békéjét, nyugalmát bűnei miatt, maga Jézus válik a sorsunká, és veszi magára szennyes ruhánkat, és adja oda váltságul önmagát minnyájunkért, hogy Krisztusba olyan sorsunk lehessen, ami csak az embernek adatik meg, ahogy Paszkál mondja, az ember az egyetlen lény, aki önmagánál több lehet. A gadarai megszállott számára Jézus megjelenése, az új élet nyitánya. Egy gyönyörű szimfonikus műben, amikor elhangzik egy nyitány, egy új tétel, a gadarai megszállott életében épp így kezdődik el egy új tétel, egy új korszak, Úr Jézus gyógyító szavával, amikor kiűzi és megtisztítja ennek az embernek a lelkéből azt a sok gonosz lelkületet. Még mielőtt az ember úgy elbagatelizálna ezeket a gonosz lelkiségeket, a test cselekedeteiről is olvashatunk a Galata levélben, nem csak a lélek gyümölcséről, hanem a test cselekedeteiről is. És a mindennapjainkat, kedves testvérek, sokszor ennek a termésével és termesztésével töltjük el. Ott van a harag, az irigység, a józantalanság, a mértéktelenség, a düh, a házasságtörés, a paráznaság és a nyelvnek különböző bűnei. Sokszor ebbe dobzódik az ember, és ki az, aki megállt parancsol neki. A böjt ennek az ideje, a lelki-testi megtisztulásé. Lássuk meg, hogy Jézusnak hozzánk is van útja, és ezen az úton, ezen az útvonalon, amikor hozzánk ér el az ő szelíd szava, mi is engedjünk neki, annál is inkább, mert még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek Jézus Krisztusnak. Nagyon kemény az emberi lélek, sokszor olyan, mint a kőszikla. Ezékiel próféta könyvében is halljuk, hogy lelkemet árasztom ki rád, ugyanúgy, hogy Ézsaiás is mondja ezt, és elveszi szívünkből a kőszívet, és 20 szívet akar adni nekünk az élő Isten. Az érzéketlen, a bűn miatt eltompult lélek helyett ő érzékelő lelket akar nekünk adni, amely érzékeli az Isten akaratát, szeretetét, de az intő szavát is szelíd lélekkel fogadja. Amikor a pogány városok szövetségének a lakói megtapasztalják mindazt, ami történt a gadarai megszállottal, kedves testvérek, ez számukra is próbatétel volt. Próbatétel, hogy vajon miért számukra többet, honfitársuk teljes szabadulása, új élete, gyógyulása, vagy pedig az anyagi. És kiderül, hogy az anyagi jobban érdekelte őket, mint ennek az embernek a teljes felgyógyulása. És valami egész különleges dolog üti meg a fülünket, mikor e pogány városok képviseletébe azzal a kéréssel jönnek Jézushoz, távozz el a mi vidékünkről. Kedves testvérek, nagyon kiózanító, amit Pál apostol mond, hogy minden embernek Jézus Krisztus ítélő széke előtt arról kell majd számot adnia, hogy ebben a testben mit mondott és mit cselekedett. Semmi egyébre nem lesz kíváncsi az Úr. Arról, hogy mit mondok és hogy mit teszek. Tehát a böjti megtisztulásnak itt is nagyon nagy az időszerűsége, hogy odafigyeljünk a hétköznapokban arra, önmagunkért, a szeretteinkért és az Úr Jézus kegyelméért, hogy mit mondok, hogyan mondom, és hogy mit teszek, hogyan teszem. Nagyon elgondolkodható, amikor valaki áldozatokat hoz másokért, de kedves testvérek, Isten azt fogja nézni, hogy ezt milyen lélekkel hordozza. Hiába teszek meg bármit a másikért, ha közben a lelkembe legbelül megvetem, gyűlölöm, vagy lehordom. A lelkület nagyon sokat jelent. Aztán hiába mondom azt a másiknak, hogy szeretem, olyan szavakkal illetem, ami ennek pont az ellenkezőjéről beszél. Miről kell majd számot adnunk? Amit szóltunk és tettünk. S ilyenkor jön az ember másikra mutogatása, önmaga mentegetése, tehát uram a körülmények, de a másik ember, akit mellém adtál, ugye milyen ismerős? Ádám is ezzel operál már a Biblia első lapjain. Nem ez számít. Mindenki magáért felel az Isten előtt. A másik lehet, hogy durva volt, lehet, hogy szinte elhordozhatatlan, Isten mégis rajtam kéri számon, ami az én számból és szívemből származik. Legyen ez számunkra kiózanító, és vigyük ezt magunkkal, és ott, ahol gyűlölet ölelne minket körül, ott őszinte lélekkel könyörögjünk azért, hogy tudjunk oda szeretetet vinni. Az Úr Jézus maga is arra kér bennünket, hogy az ellenfélnek a fejére jó cselekedeteinkkel el nem gondolnánk, hogy égő tüzet, parazsat gyűjtünk, mert előbb-utóbb a jónak meg kell győznie a rosszat. Vagyis a keresztény soha nem mehet szabadságra, soha nem függesztheti fel a kereszténységét. Az Úr Jézus sem tette ezt. Azt kérik, távozzon el, hát távozik. De számot kell majd adniuk mindazoknak, akik ezt kérték, mert ők maradtak kevesek, mert az a vidék nem hallott több szót Jézus ajkáról. Mennyire szomorú, mikor ma is sok ember elzárkózik Jézus Krisztus elől, az ő igéje elől. Jézus nem haragszik, nem száll perbe, nem szól tüzes kénesőt senkire sem, csak eljön majd az az óra is, az a perc, amikor számon kéri az életünket. Amikor Jézus távozik, a gadarai megszelídült új gondolatmenetével békésen nyugszik Jézus közelében, s ha csak tehetni, ezt a közelséget nem cserélné fel semmivel. Ezért az a kérése, hogy hadd követhesse Jézust. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy nem lehet, mindazt, amit kaptál, amit az Isten országának ereje benned kimunkált, azt vidd haza. Vidd haza a tieidnek, és mondd el ott a tieid között, hogy mit tett veled az Isten. Hát, kedves testvérek, talán a legnehezebb a szeretteink között vallást tenni Krisztusról, akár szavakkal, akár életvitellel. Jézus talán éppen ezért kéri mi tőlünk is ezt, minősítetten a böjt idejében. Menj haza és a tieid között, valld meg azt, hogy mit tett veled a hatalmas. Kedves testvérek, azt olvassuk Novalisnak az egyik idézetében, hogy az élet kunyhóhoz hasonlít, de a kunyhó falán van egy ajtó. És bár sokszor egy életen át a kunyhó falát tapogatjuk, csak reméljük azt, hogy megtaláljuk majd ezt az ajtót, de mikor Jézus elénk áll és hirdeti, én vagyok az ajtó, s aki rajtam megy be és ki, az gazdag életet és táplálékot talál, mert azt az Úr táplálja egészen halála pillanatáig, és azon túl is az örök életre. Nagy dolog ez, kedves testvérek, aki megtalálta már az ajtót, Jézus Krisztust, hogy a katedrálisba belépjen, az el nem múlóba, az örök létbe, az az ember nem teheti meg, hogy pont az övéivel ne ossza meg ezt a nagy jó hírt. Vajon van-e ilyen hírünk? Valóban jó hír ez-e, személyesen is a mi életünk számára? Mert kedves testvérek, a gadarainak volt jó híre. Neki volt miről beszámolnia. Már a megjelenése is Istent magasztalta és dicsőítette, s amikor rendbe hozott életével hazament, és szerettei rájöttek az első néhány pillanatban, hogy meggyógyult az ő szerettük, s elmondta, hogy ezt kinek köszönheti. Talán ők is azt kérdezték, mint a tanítványok, ki lehet ez a Jézus, hogy még ez a nagy mély szellemi betegség is engedett neki. Márk evangéliuma végig vezeti az Úr Jézus Kűriosz Úr voltát. Jézusnak hatalma van a fizikai erők fölött, lecsendesíti a tengert, a tenger hullámait és a tajtékzó szeleket. Hatalma van a fizikai törvények fölött, mikor megvendégeli az 5000-et vagy a 4000-et, mert a keveset is elegendővé tudja tenni. Hatalma van a szellemi betegségek fölött, a gonosz lelkek fölött, engednek neki. És láthatjuk, hogy enged neki a gyógyíthatatlan betegség, a vakság, a lepra, De még a legnagyobb ellenségünk a halál is. A kérdés már egészen beszűkül, s most a reflektor ránk irányul a fény. Vajon tudsz-e engedni neki? Legyen ez a bőjt számunkra, mindnyájunk számára kérdés, és egyben válasz. És adja meg Isten azt a felemelő életmegújulást nekünk, mint a gadarainak s oly sok meggyógyult betegnek, hogy megváltozzon a mi elménk gondolatmenete, s meg tudjuk tapasztalni, jó az Úr. Amen. Mennyei édesatyánk, boldog a mi szívünk, és mi is szeretnénk hálákat adni neked, a gadarai megszállottért, s oly sok betegnek gyógyulásáért, Urunk, nem csak az Úr Jézus idejében, hanem mai napjainkban is. Úr Jézus, neked mindig vezet utad elhagyott sorstalan életekhez, és akikről már mindenki lemondott, mint a betesdai betegről is, aki 38 évig várta, hogy egyszer valaki emberévé legyen, Úr Jézus, te azzá lettél számára, segítőjévé és gyógyítójává. Urunk, megvalljuk előtted, hogy sokszor mindaz, amit látunk és hallunk a mi életünkbe, lenyom, lefele visz. Nagyon sokszor a padló közelébe állunk meg, vagy egyenesen azon. És Urunk, el is szomorkodunk afölött, hogy pedig imádkozunk, igét olvasunk. Miért van hát akkor az, hogy oly szomorú az életünk sokszor, és nem tudjuk megtapasztalni azt, hogy te vagy az, aki felemelsz. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk engedelmes szívet, mert minden ezen múlik, hogy amikor szólsz hozzánk igéd által, akkor az igét ne csak meghalljuk, hanem engedd meg, hogy engedelmeskedjünk neki. Munkáld ki, édesatyánk, bennünk a szelíd és józan szívet, Urunk, hogy azt tudjuk tenni, amire te indítod a mi szíveinket. Ezért kérünk téged, édesatyánk, hogy ahol megbocsátásra akarsz indítani bennünket, engedd meg, hogy ne halogassuk, hanem megtegyük ezt a bőti időben. Ahol indítod a szívünket egy jó baráti szóra, a szeretet áradására, engedd, Urunk, hogy meg tudjuk tenni, amit abban az órában kérsz tőlünk. Urunk, adj nekünk ahhoz is erőt, hogy amikor most is hazamegyünk, és elkezdődik majd hétfőn egy új hét, engedd meg, Urunk, hogy tudjunk vinni magunkkal téged, megújult gondolatunkkal, életünkkel, békességünkkel és örömünkkel. Úr Jézus, engedd meg, hogy ne szűnjön meg a lelkünkbe a hálaadás. Soha ne feledjük el, ki az, akinek az új életünket, az új létezésünket köszönhetjük. Mert Úr Jézus, hogyha te nem jössz, ha nem vezet utat hozzánk, akkor mi megváltás nélküli, gyógyíthatatlan betegeid maradunk. De, Urunk, neked van kegyelmed ma is mindnyárunkra kiterjeszteni gyógyító hatalmadat. Így könyörgünk, Urunk, minden betegünkért, eléd hozzuk a gyászba megtört szíveket. Kérünk, Urunk, mindazokért, akik a pszichiátriai osztályokon szenvednek, sorstalanul, embertelenül, gazdátlanul. Úr Jézus, legyen utad hozzájuk, s áld meg e betegekkel foglalkozókat, orvosokat, ápolókat. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy ma is kegyelmet ki tudjon áradni rájuk, s minden alkotásodra. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, minnyájunknak bőtjéért, bőti időszakáért. Dicsőítsd meg magad, Urunk, ebben az időszakban minnyájunk életébe. Engedd meg, hogy áldássá lehessünk általad és benned. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.